Királyok első könyve 9. től a 16. fejezetig. Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és mindazt, amit még Salamon kívánt és meg akart csinálni, azaz a 20 éves építési vállalkozás befejeződött, akkor megjelent az Úr Salamonnak másodszor is, úgy, ahogyan Gibeonban megjelent neki. Ezt mondta neki az Úr. Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem. Megszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor. Az előző fejezetben a templom építésének befejezése alkalmával Salamon imádkozott az Úrhoz, és ez az Úr válasza arra az imára. És ha te előttem jársz, ahogy járt apád Dávid is, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és végzéseimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak. Nem vesznek ki utódait Izrael trónjáról. Ismét hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy feltételes ígéret, amelynek feltételeit nem teljesítették, így Isten nem kényszerült ígérete megtartására. Egy brit izraelita csoport, akik az angol szász népet Izrael 10 elveszett törzsének hiszik, hangsúlyozzák, hogy Isten egy állandó szövetséget kötött Dáviddal, hogy utódai sohasem fognak kiveszni a trónról. Ők azt állítják, hogy az angol királynő Dávid közvetlen leszármazottja, mert Isten megtartotta ígéretét úgy, hogy a babiloniai fogság alatt Jeremiás Egyiptomba menekítette az egyik trónörököst, és az később Angliába ment, és egy általa alapított kolóniából származnak az angol szászok. De ne felejtsük el, hogy Isten Salamonnak feltételeket adott, amelyeket ő nem tartott meg. Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet neki adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izrael pedig példabeszéd és gúnytárgyává lesz minden nép előtt. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva sziszen föl, és ezt kérdezi. Miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni. Azért, mert elhagyták az Urat, az ő istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a nagy veszedelmet. Gyakran az Úr többféleképpen is figyelmeztetni szokott minket, és sokszor megtörténik, hogy azt feleljük a figyelmeztetésre. Uram, nem szükséges erre figyelmeztessél, mert ezen a téren soha nem is voltak problémáim. Hadd javasoljam, hogy ha Isten az életetek bármely területével kapcsolatban kezd beszélni, jól figyeljetek, mert ő nem szokott fölöslegesen szólni. Ha szól, az azt jelenti, hogy problémák következnek az életed azon területén. Itt Salamon éppen felszentelte a templomot. Nagyon felemelő érzés lehetett, hatalmas áldozatokat mutattak be, mindenki örömmámorban úszik, az Urat imádják és dicsérik. Erre az Úr ezt mondja. Salamon, ha engem követsz, akkor a trónodat megőrzöm, de ha megtagadsz és más isteneket kezdesz imádni, akkor... És biztos vagyok benne, hogy ekkor már Salamon azt gondolta. De uram, nem kell ilyen dolgokról beszélj, hiszen hogyan is tehetnék ilyet? És később pontosan ezt tette. Érdekes, hogy végig az írásokban az Úr előre figyelmezteti az embereket azokon a területeken, amelyeken majd próbatételek várnak rájuk. Figyeljetek Istenre, ha figyelmeztet, függetlenül attól, hogy milyen távolinak tűnhet a kísértés abban a pillanatban azon a területen. Ha egy bizonyos dologgal kapcsolatban nagy az önbizalmam, az pontosan az a terület, ahol hajlamos vagyok saját magamban bízni. Pál azt mondta, hogy amikor erős vagyok, akkor vagyok gyenge, és a gyengeségeimben mutatkozhat meg Isten ereje. Általában a sátán nem a gyengeségeinken keresztül fog elbuktatni minket, mert azokban tudjuk, hogy az Úrra kell hagyatkozzunk. Gyakran az erősségnek hitt oldalunk buktat el a túlzott önbizalmunk miatt. Figyeljetek Isten szavára, mert ő tudja, hogy mit beszél. Annak a 20 esztendőnek az eltelte után, ameddig Salamon ezt a két házat, az úrtemplomát és a királyi palotát fölépítette, mielőtt Hirám, Tírusz királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, amennyit csak kívánt, Salamon király 20 várost adott Hirámnak Galilea földjén. Amikor azonban Hirám elment Tíruszból, hogy megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt megelégedve velük. Nem értem, hogy miért nem volt megelégedve, mert ez egy nagyon szép környék. Ezért azt mondta: miféle városokat adtál nekem, atyám fia? Ezért nevezik azokat Kabul földjének mindmáig. Pedig Hirám 120 talentum aranyat küldött a királynak. Ilyen kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az úr templomát és a maga palotáját, meg Milót és Jeruzsálem várfalát, továbbá Hácort, Megidót és Gézert. Fölvonult ugyanis a fáraó, Egyiptom királya, elfoglalta és fölperzselte Gézert, a városban lakó kánaániakat pedig legyilkolta, majd leányának Salamon feleségének adta nász ajándékul. Ezért építette föl Salamon Gézert, továbbá alsó Béthoront, Balátot és Tadmort az ország puszta részén. Az összes raktárvárosokat, amelyek Salamonéi voltak, a harci kocsik városait, meg a lovasok városait, és amit csak kívánt építeni Salamon Jeruzsálemben, a Libanonon és birodalma egész területén. Az emóriak, hettiták, periziek, híviek, jebusziak közül megmaradt egész népet, akik nem voltak Izrael fiai közül valók, meg fiaikat, akik utánuk az országban megmaradtak, mert nem tudták kiirtani őket Izrael fiai, kényszermunkásokká tette Salamon. Még ma is azok. Izrael fiai közül azonban senkit sem kényszerített Salamon szolgálatra, mert ezek harcosok voltak, udvari emberei, vezérei, tisztjei, meg harci kocsiainak és lovasainak a parancsnokai. Azok a munkavezetők, akik Salamon munkáit irányították, 550-en voltak, ők végeztették a munkát a néppel. Amikor a fáraó leánya fölment Dávid városából abba a palotába, amelyet Salamon épített neki, akkor építette meg Milót is. Salamon évenként háromszor mutatott be égő áldozatokat és békeáldozatokat azon az oltáron, amelyet az úrnak épített, és azon füstölögtetett az úr színe előtt, miután befejezte a templom építést. Hajókat is csináltatott Salamon király Ecjon-Géberben, amely Élót mellett a Vörös-tenger partján Edom földjén van. És elküldte Hirám a hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, akik hajósok voltak és ismerték a tengert. Eljutottak Ófirba, hoztak onnan 420 talentum aranyat, és Salamon királynak vitték. Salamon mindent aranyjá változtatott Izraelben, és Jeruzsálem a világ aranyfővárosa lett. Az ezüst olyan gyakori volt, mint a kő, nem volt sok értéke, csak az aranynak. Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az úr nevének, azért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe ilyen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drága követ hoztak. Elment Salamonhoz és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, és nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotáját, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt, és ezt mondta a királynak: igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságot felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett. Mivel az Úr szereti Izraelt örökké, azért tett királyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. Élete ezen pontján Salamon még bizonyára az Úrral járt, és tisztelte Istent. Jézus azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Salamon valószínűleg ezt tette, mert a királynő az Isten dicsérte. Sajnos később Istennel szembeni engedetlensége következtében már nem dicsőítette őt többé. Salamonnak két hajóflottája is volt, az egyik a Perzsa öbölből indult Afrika keleti partjai felé, a másik pedig a földközi tengeren portyázott, és eljutott Angliáig is. Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz egy évben befolyt, 666 talentum volt, azon kívül, ami az árusoktól és a kereskedők jövedelméből, valamint az arab királyoktól és a birodalom helytartóitól befolyt. Csináltatott Salamon király 200 hosszú pajzsot vert aranyból, mindegyik hosszú pajzshoz 600 sekel aranyat használt fel. Továbbá 300 kerek pajzsot vert aranyból, mindegyik kerek pajzshoz 3 mina aranyat használtak fel. Ezeket a király a Libanon erdő palotában helyezte el. Csináltatott a király egy nagy elefántcson trónt, és bevonta színarannyal. 6 lépcsője volt a trónnak. A trón teteje hátul kerek volt, az ülőhely két oldalán karjai voltak, és 2 oroszlán alak állt a karoknál. 12 oroszlán alak állt a 6 lépcső mindkét oldalán. Nem csináltak ilyet egyetlen országban sem. Salamon király minden ivó edénye aranyból volt, a Libanon erdőpalota minden edénye is tiszta aranyból volt, nem ezüstből, mert azt semmire sem becsülték Salamon idejében. Mert a király társis hajói a tengeren hírámhajóival jártak. 3 évenként egyszer érkeztek vissza a társis hajók, és hoztak aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat. Salamon király nagyobb volt a föld minden királyánál gazdagságban és bölcsességben. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. És mindenki hozott ajándékot. Ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és összvéreket. Így volt ez évről évre. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12000 lovasa lett, és ezeket a harci kocsikat városaiba, meg a király mellé Jeruzsálembe rendelte. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi a vadfügefa az alföldön. Salamonnak Egyiptomból és Kévéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték Kévéből megszabott áron. Egy hadiszekeret 600 ezüstért hoztak el Egyiptomból, egy lovat pedig 150-ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat. 400 évvel Dávid és Salamon uralkodása előtt Isten már tudta, hogy a nép királyt fog követelni magának, és ezért már a törvényben különböző rendelkezései voltak a királyok számára. Az 5 Mózes 17.14-től ezt olvashatjuk. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem levő többi népek, csak azt emeld magad fölé királyá, akit az Istened az Úr kiválaszt. Atyád fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Amikor királyi trónra ül, írassa le magának a törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Salamon minden pontján megszegte ezeket a parancsolatokat. 40000 lova volt, Egyiptomból hozatta őket, és sok idegen felesége volt. 700 felesége, és 300 másodfelesége. Arról is olvastunk, hogy mennyi sok aranyat és ezüstöt gyűjtött össze Jeruzsálemben. Tehát pontosan azokat a dolgokat csinálta, amelyeket Isten megtiltott. Isten azért nem akarta, hogy a királyok ilyen dolgokat tegyenek, mert akkor a szívük elfordul az Úrtól. És mi történt Salamonnal? A szíve elfordult az Úrtól. Egy régi mondás értelmezése szerint nem lehet Isten szava ellen tenni és győzni. Isten megalapozta a szavát, és ezért nem lehet azt következmények nélkül megszegni. Isten szavának megszegése vesztessé tesz minden esetben. Salamon minden bölcsesség és áldás ellenére engedetlen volt az Úr rendelkezéseivel szemben, és pont az történt, amit Isten előre megmondott. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak. Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hallítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istenéi az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astoretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kemósnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneiknek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajlott szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket. De ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak. Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiat kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset adok a fiadnak szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Azután ellenfelet támasztott az Úr Salamonnak az edómi hadadot, aki királyi ivadék volt Edomban. Amikor Dávid megtámadta Edomot, Joáb hadseregparancsnok fölment, hogy eltemesse az elesetteket, és levágott minden Edomban található férfit. 6 hónapig maradt ott Joáb az egész Izraellel, míg ki nem írtott minden Edomban található férfit. Akkor menekült el hadad néhány edómi férfival együtt, akik apjának a szolgái voltak, és Egyiptomba mentek. Hadad akkor még kisfiú volt. Elindultak Midjánból, és Páránba jutottak. Páránból is vittek magukkal férfiakat, és elmentek Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához. Ő házat adott neki, gondoskodott az ellátásáról, és földet is adott neki. Hadad nagy jó indulatra talált a fáraónál, aki hozzáadta feleségének, Tappenész királynének a húgát. Tappenész húga szülte neki fiát, Genubatot. Tappenész a fáraó palotájában választotta el, és Genubát ott maradt a fáraó palotájában a fáraó fiai között. Amikor Hadad meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid őseihez tért pihenni, és meghalt Joáb hadseregparancsnok is, így szólt Hadad a fáraóhoz. Bocsáss el engem, hadd menjek el hazámba. A fáraó ezt mondta neki. Mi hiányzik itt neked, hogy most a hazádba akarsz menni? Ő ezt felelte. Semmi, de azért mégis bocsáss el engem. Támasztott Isten másik ellenfelet is, Rezont, Eljádá fiát, aki urától Hadadezertől, Cóbák királyától menekült el. Ez férfiakat gyűjtött maga mellé, és egy rabló csapat vezére lett. De amikor Dávid öldökölni kezdte őket, Rezont Damaszkuszba ment, ott letelepedett, majd király lett Damaszkuszban. Ellenfele volt Izraelnek Salamon egész életében, és olyan veszedelmet okozott, mint Hadad. Megvetette Izraelt, és Arámban uralkodott. Jeroboám az Efrátai Nebát fia Cerádából, Salamon szolgája, akinek egy özvegyasszony volt az anyja, név szerint Ceruá, föllázadt a király ellen. Az pedig, hogy föllázadt a király ellen, így történt. Salamon megépítette Milót, és berakatta apja Dávid városának a réseit. Ez a férfi Jeroboám derékember volt. Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatalember jól végzi munkáját, az összes robotmunkák felügyelőjévé tette József házában. Abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből, és útközben találkozott a silói Ahija prófétával, aki egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők ketten voltak a mezőn. Ahija megragadta a rajta levő új köpenyt, 12 részre hasította, és ezt mondta Jeroboámnak. Védj magadnak 10 részt, mert ezt mondotta az Úr Izrael istene. Én kiszakítom az országot Salamon kezéből, és 10 törzset neked adok. Egy törzs azonban az övé maradt szolgámért Dávidért és Jeruzsálem városáért, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzse közül. Azért lesz ez, mert elhagyott engem, és Astorettet Szidón istenét, Kemost a Moábiak istenét, és Milkomot az Ammóniak istenét imádta. Nem az én utaimon járt, rendelkezéseimet és végzéseimet, amelyeket én helyesnek látok, nem hajtotta végre, úgy, ahogyan apja Dávid. De nem veszem ki a kezéből az egész országot. Megtartom őt fejedelemnek egész életében szolgámért Dávidért, akit kiválasztottam, és aki megőrizte parancsolataimat és rendelkezéseimet. Fiának a kezéből veszem ki az országot, és 10 törzset neked adok. Csak 1 törzset adok fiának, hogy maradjon előttem mindenkor mécses a szolgámnak, Dávidnak, Jeruzsálem városában, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy ott legyen a nevem. Téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, amit megkívánsz. Te leszel Izrael királya. És ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, ha az én utamon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, és ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan tette azt szolgám Dávid, akkor veled leszek, és építek neked maradandó házat, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izraelt. Így alázom meg Dávid utódaid, bár nem örökre. Salamon meg akarta öletni Jeroboámot, Jeroboám azonban útra kelt és Egyiptomba menekült Sisákhoz, Egyiptom királyához. Ott is maradt Egyiptomban Salamon haláláig. Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghez vitt, továbbá a bölcsessége, megvan írva Salamon történetének a könyvében. Sok olyan könyvet említ a Biblia, amelyek nem maradtak fent, és Salamon történetének a könyve is egyike ezeknek. Biztos, hogy ha megtalálnánk, akkor több szint és részletet tudnánk meg Salamon életéről. Salamon összesen 3000 példabeszédet és 1000 éneket írt, és ezek egy része a példabeszédek könyvében és az énekek énekében olvasható. Az az idő, ameddig Salamon Jeruzsálemben egész Izraelen uralkodott, 40 esztendő volt. Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána fia, Roboám lett a király. Roboám elment Sikembe, mert Sikembe ment egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Meghallotta ezt Jeroboám, Nebát fia, amikor még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám tehát Egyiptomban tartózkodott, de értekültek és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött és beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt neki. Menjetek el 3 napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük. Mit tanácsoltok? Milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám? Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük. Az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel Roboámhoz, ahogy meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá harmadnapra. De a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg azt a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói Ahija által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor látta az egész Izrael, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak. Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával. Térj sátraidba, Izrael, törődj Dávid a magad házával. Izrael tehát hazament, Roboám pedig Izrael fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. Roboám király ugyan kiküldte Adorámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt az egész Izrael is meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt és Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártolt Dávid házától, és így van ez még ma is. A királyság tehát ketté szakadt, és ez egy fordulópont volt a nép történelmében. Az északi királyságot hívták Izraelnek, akiknek többé egyetlen normális királyuk sem lett. Izrael az első pillanattól kezdve tele volt idegen istenekkel. Júdának volt néhány kitűnő, néhány jó királya, de ugyanakkor rossz királyok is uralkodtak a trónján. De a két rész többé sohasem egyesült. Az északi királyság volt az első, amely elesett a bálványimádás miatt, és Asszíria foglalta el. Később, Krisztus előtt 500 körül a déli királyságot Babilon foglalta el. A babiloni fogság után ismét hazatértek az emberek, de a júdaiak többé sohasem fogadták el teljesen testvérüknek a szamáriai embereket, akik nem tudták bizonyítani nemzetségtáblázatukkal, hogy eredetileg ők is zsidók voltak. Még Krisztus idejében is éles választóvonal volt a zsidók és a szamaritánusok között. Mindkét csoport azt tartotta, hogy náluk van az Isten imádatának igazi helye. Szamáriában a Garizim hegyen, szemben a jeruzsálemi Moria hegyel. Ezékiá proféciája szerint Izrael újjá fog születni. Nekünk jutott az a kiváltság, hogy ennek tanúi lehettünk. Ezékiel azt profétálta, hogy a szétszóródott, kiszáradt csontokat Isten összegyűjti, és ismét visszahozza őket az országba. Ezékiel látta, hogy az egyik darab József, a másik meg Júda, és ezek már többé nem ketten vannak, hanem egyé lesznek. Isten azt profétálta tehát Ezékielen keresztül, hogy amikor Izrael gyermekei ismét nemzetté válnak, amely megtörtént 1948-ban, akkor már többé nem lesz két királyság, hanem egy nemzet lesz egy királlyal. És pontosan így van ez ma. Izrael egy egyesített nemzet egyetlen vezetővel. Tehát Jeroboám lett Izrael királya. Jeroboám kiépítette az Efraim hegységében levő Sikemet és ott lakott. Majd elköltözött onnan és kiépítette Penuelt. Eközben Jeroboám így gondolkozott. Hát, ha visszakerül a királyság Dávid házához. Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben az úrházában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta. Eleget jártatok már Jeruzsálembe. itt vannak az isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette. Dán a királyság legészakibb városa volt a Jordán folyó eredeténél. Bétel pedig délen volt, Jeruzsálemhez közel. Az aranyborjú imádata Egyiptomból származott. Amikor Izrael gyermekei a pusztában voltak, és Mózes oly sokáig volt a hegyen, akkor az emberek azt hitték, hogy többé már nem jön vissza, és Áronhoz mentek, hogy készítsen nekik egy istent, akit szolgálhatnak. Áron az összegyűjtött aranyból készítetett egy aranyborjút. Persze, amikor Mózes lejött a hegyről a törvény két kőtáblájával, és meghallotta az éneket, és meglátta a vad orgiában táncoló tömeget, amint a borjút imádja, fogta a két kőtáblát, amelynek két első parancsolatát már meg is szekték, ledobta őket a földre, és azok összetörtek. Ekkor fogta az aranyborjút, porrá zúzta, összekeverte vízzel, és minden embert arra kényszerített, hogy igyon belőle. Nagyon keményen bánt el velük. Itt van viszont Jeroboám, aki két aranyborjút csináltat, és az emberek szívét elfordítja az Úrtól. De amikor Jeroboám az oltárnál állott és tömjénezett, Júdából istenembere érkezett Bételbe az Úr parancsára, és azt hirdette az Úr parancsára az oltárnál. Oltár, oltár! Így szól az Úr. Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad. Még azon a napon csodát is tett, és ezt mondta. Ez a csoda annak a bizonyítéka, hogy az Úr szólott. Íme ez az oltár meghasad, és kiömlik a rajta levő hamu. Ez a profécia jóval Jósiás születés előtt történik, és pontosan megprofétálja, hogy mit fog tenni ő a papokkal. Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a bételi oltárról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár mellől, és ezt mondta. Fogjátok előtt! De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta azt visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet az Isten embere tett az Úr parancsára. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta az Isten emberének. Engeszteld ki Istenedet az Urat, és imádkozzál értem, hogy visszahúzhassam a kezem. És Isten embere kiengesztelte az Urat, a király pedig visszatudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint azelőtt volt. Azután a király így szólt az Isten emberéhez. Jöjj velem haza, egyél valamit, és ajándékot adok neked. De Isten embere ezt mondta a királynak. Ha a palotát felét nekem adod, akkor sem megyek el veled, én ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet. Mert ilyen parancsot adott nekem az Úr. Ne egyél kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton tér vissza, amelyen mentél. Ezért más úton távozott el, nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek a fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak, apjuk pedig megkérdezte tőlük. Melyik úton ment el? Fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el az Isten embere, aki Júdából jött. Akkor ezt mondta fiainak. Nyergeljétek föl a szamaramat. Azok fölnyergelték a szamarát, ő pedig elnyargalt rajta. Elment az Isten embere után, és rátalált, amint egy cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle. Te vagy az Isten embere, aki Júdából jött? Ő így felelt. Én vagyok. Akkor ezt mondta neki. Jöjj haza velem, és egyél kenyeret. De az így felelt. Nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet veled. Mert ilyen parancsot kaptam az Úrtól. Ne egyél ott kenyeret, és ne igyál vizet, és ne azon az úton tér vissza, amelyen oda mégy. De a másik ezt mondta neki. Én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal így szólt hozzám az Úr parancsára. Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. Így hazudott neki. Az pedig visszatért vele, evett kenyeret és ivott vizet annak a házában. Még az asztalnál ültek, amikor az Úr igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt, és így kiáltott az Isten emberének, aki Júdából jött. Így szól az Úr: mivel ellene szegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg azt a parancsot, amelyet Istened az Úr adott neked, hanem visszatértél, és kenyeret ettél, meg vizet ittál azon a helyen, amerről meghagyta neked, hogy ott ne egyél kenyeret, és ne igyál vizet, ezért holttested nem jut őseid sírjába. Miután evett és ívott, fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt. És elment, de az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellett állt. Az arra járó emberek meglátták az úton heverő holttestet, meg az oroszlánt is, amint a holttest mellett áll. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték ezt. Amikor meghallotta ezt az öreg próféta, aki visszahozta az útról, így szólt: az Isten embere ez. Ellene szegült az Úr szavának, ezért az Úr prédául adta egy oroszlánnak. Az rátört és megölte. Így vált valóra az Úr szava, amelyet megmondott neki. Azután így szólt fiaihoz: nyergeljétek föl a szamaramat. Föl is nyergelték, ő pedig elment. És megtalálta az úton heverő holttestet, meg a szamarat és az oroszlánt, amint ott álltak a holttest mellett. Az oroszlán nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. A próféta fölemelte az Isten emberének a holttestét, rátette a szamára, és visszavitte. Bement a városba az öreg próféta, hogy elsírassa és eltemesse. Holttestét a saját sírjába helyezte, és így síratták el: jaj, testvérem! Miután eltemette, ezt mondta fiainak: ha meghalok, engem is ebbe a sírba temessetek, ahová az Isten emberét temettük. Az ő csontjai mellé helyezzétek az én csontjaimat is. Érdekes történet, amelynek igen fontos mondani valója van számunkra. Jobb, ha arra figyelünk, amit az Úr mond nekünk, és nem arra, amit az emberek. Van egy pásztorolás nevű mozgalom, amelyben a tanítványok alá kell vessék magukat a tanítóknak, akik azért felelősek, hogy mindenkit vezessenek és tanácsokkal lássanak el lelki fejlődésük érdekében. Egy idősebb, érettebb embernek kell alávessed magad, aki mindenben tanácsokat ad. Például, hogy mikor adhatod el a házadat, mikor vehetsz új házat, milyen autót vegyél, milyen munkahelyre menj. Minden döntésedet ő hozza meg, és mindenben engedelmeskedned kell neki. Minden adományodat neki kell fizessed, és ez egy kissé hasonló a pilóta játékhoz. Vannak vezetőpásztorok, és alattuk a többiek, akik a bevételek bizonyos százalékát megkapják, és akik fent vannak a piramisban, azok jól élnek. Azt mondják, hogy még akkor is alá kell rendelned neki magad, és engedelmeskedned kell, ha a pásztorod valami olyat mond, ami helytelen. Ha a döntés rossz volt, akkor a pásztorod a felelős, és ő kell Isten előtt elszámoljon majd. De te megfelelően cselekedtél, mert engedelmeskedtél neki, annak ellenére, hogy rossz dolgot vittél véghez. Ha elolvasták volna ezt a történetet, akkor megértették volna, hogy Isten minden egyes embert felelősségre fog vonni a saját tetteiért. A fiatal próféta Isten neki mondott szavai ellenére olyan szavaknak engedelmeskedett, amelyet Isten nem mondott direktben neki. Isten azért vonta felelősségre, amit ő maga mondott neki. Mi is mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy Istenre hallgassunk, neki engedelmeskedjünk, és az ő utasításait kövessük. Isten ezért fog minket felelősségre vonni. De ezután az esemény után sem tért meg gonosz útjairól Jeroboám, hanem továbbra is rendelt papokat a nép köréből az áldozóhalmokra, és akinek ez tetszett, azt beiktatta, hogy az áldozóhalmok papja legyen. Ez a dolog volt Jeroboám házának a vétke, emiatt írtották ki a föld színéről, és emiatt semmisítették meg. Abban az időben megbetegedett Abijá, Jeroboám fia. Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének: készülj fel, öltöz áruhába, hogy ne tudják meg, hogy te vagy Jeroboám felesége. Menj el Silóba, mert ott van Ahijá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. Vigyél magaddal 10 kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet, úgy menj el hozzá, ő majd megmondja neked, mi történik a fiúval. Jeroboam felesége így is tett. Felkészült, elment Silóba, és bement Ahija házába. Ahija azonban már nem látott, mert az öregség miatt hályog támadt a szemén. De az úr ezt mondta Ahijának. Jeroboam felesége eljön hozzád, hogy kijelentést kérjen tőled beteg fia dolgában. Te majd így meg így beszélj hozzá, ha megérkezik, mert idegennek tetteti magát. Amikor Ahija meghallotta az ajtójához érkező asszony lépteinek a neszét, így szólt. Jöjj be, Jeroboám felesége! Miért tetteted magad idegennek? Nehéz küldetésem van hozzád. Nagyon vicces, hogyha valaki azt gondolja, hogy el tudja titkolni Isten előtt az igazságot saját magával kapcsolatban. Mégis gyakran ebbe a hibába esnek sokan. Be akarják csapni Istent. Sokan, amikor eljönnek az Úr házába, másképp viselkednek, mint akik valójában. De az Úr keresztül lát minden képmutatáson. A korai egyház születésekor olyan nagy volt az elszántság, hogy az emberek eladták vagyonaikat, a házaikat, és a proféták lábaihoz tették a kapott pénzeket. Mindenük közös volt. Volt egy pár, Anániás és Zafira, akik szintén eladták a házukat, de a pénz egy részét maguknak tartották meg, és csak egy részét hozták el a közösbe annak, amit kaptak érte. Ez rendben is lett volna, ha nem próbálták volna elhitetni az emberekkel azt, hogy minden kapott pénzt odaadtak. Anániás odatette a pénzt Péter elé, aki megkérdezte, hogy ennyiért adtátok el a házat? Anániás azt mondta, hogy igen. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Miért kellett azt hazudjad, hogy mindent idehoztál? Miért akartad becsapni Istent? Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péter így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Hálásak lehetünk, hogy a mai egyházban nincs meg ugyanaz a hatalom, mert ki tudja, hogy hányan élnénk túl a mai napot. Sok általunk énekelt éneket sem élnénk túl. Például, vedd a kezedbe az életemet, Uram, legyen ez számodra odaszánt áldozat. Vedd minden aranyam, ezüstöm, egyetlen krajcárt sem tartok meg magamnak. Hát itt mindenki holtan esne össze. Nem szabad azt gondolni, hogy be tudjuk csapni Istent. Jeroboám felesége azt hitte, hogy sikerül neki, de a vak proféta keresztül látott rajta. Menj és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt mondja az Úr Izrael istene. Én kiemeltelek a nép közül, és népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek. Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok. Rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak, mert arra vetemettél, hogy más isteneket csinálj magadnak. Öntött bálványokat az én bosszantásomra, nekem pedig hátat fordítottál. Ezért én veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiírtom Izraelből Jeroboám férfi utódait, apraját, nagyját, és teljesen kisöpröm Jeroboám háza népét úgy, ahogyan a szemetet kisöprik. Aki Jeroboám hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg. Aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg, mert így mondta meg az Úr. Te pedig készülj, menj haza, mire belépsz a városba, meghal a gyermek. Egész Izrael elsiratja és eltemetik. Jeroboám hozzátartozói közül csak őt teszik sírba, mert Jeroboám háza népéből csak benne talált valami jót az Úr, Izrael istene. Támaszt majd az Úr egy királyt Izraelben, aki kiirtja Jeroboám háza népét egy napon. És még más is következik. Megveri az Úr Izraelt, és ingadozni fog, mint nád a vízben. Kitépi majd Izraelt ebből a jó földből, amelyet őseiknek adott, és elszórja őket az Eufráteszen túlra, mivel báványoszlopokat csináltak az Úr bosszantására. Már Izrael történelmének kezdetén Isten előrejelzi, hogy el fognak esni 450 évvel később, mert ellene fordultak, és ezért kiűzi Isten őket az általa adott földről. És kiszolgáltatja Izraelt a vétek miatt, amelyeket Jeroboám elkövetett, és amelyekkel Izraelt is vétekbe vitte. Akkor Jeroboám felesége elindult, és hazament Tircába. Amint belépett a ház küszöbén, meghalt a fia. Eltemették őt, és elsiratta egész Izrael az Úr szava szerint, amelyet kijelentett szolgája Ahija próféta által. Jeroboám egyéb dolgai, hogy hogyan hadakozott és hogyan uralkodott, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. A júdai királyok krónikái megvannak, amelyeknek a címe 1 krónikák és 2 krónikák az Ószövetségben. Az izraeli királyok krónikája viszont nem maradt fent számunkra, róluk csak néhány rövid említést olvashatunk a krónikákban. Jeroboám uralkodásának az ideje 22 esztendő volt. Azután pihenni tért őseihez, és helyette fia Nádáb lett a király. Roboám Salamon fia Júdában uralkodott. 40 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izrael összes törzse közül, hogy ott legyen a neve. Mostantól kezdve váltakozva lesz szó a déli és az északi királyságról, Júdáról és Izraelről. De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel. Ők is építettek áldozóhalmokat, szent oszlopokat és szent fákat minden magas halmon és minden buja zöld fa alatt. Még férfi paráznák is voltak az országban. Elkövették azoknak a népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Hatalmas nyomást gyakorolnak egyes embercsoportok manapság, hogy a homoszexualitást hétköznapi dolognak fogadják el az emberek és a társadalom, és hogy semmilyen törvény ne korlátozza őket, sőt, még tanárok is lehessenek, és gyermekeiteket is taníthassák az iskolákban, annak ellenére, hogy ennyire kifordult életük van. Azt hirdetik, hogy keresztényként mindent és mindenkit kellene szeressünk, így őket is. Ha ez így volna, akkor Isten nem úgy említette volna itt a homoszexualitást, mint a földön levő egyik leggonoszabb magatartást. Később, amikor Ászá király reformokat vezetett be, akkor megszabadult a férfi paráznáktól, és kitisztította őket az országból. Amikor egy nemzet erkölcse olyan mélyre süllyed, hogy az emberek nyíltan vállalják bűnös perverzióikat, akkor az a nemzet már érik a Szodoma és Gomora által elszenvedett ítéletre. Én nagyon féltem a nemzetünket emiatt, és imádkoznunk kell. Az a véleményem, hogy gyülekezetként nem kell utáljuk azokat, akik ezt az életstílust választották, de nem is fogadhatjuk el őket. Imádkoznunk kell értük, hogy igazán megtérjenek, és szülessenek újjá, és forduljanak el a gonoszságuktól az Úr felé, és őt szolgálják. Ugyanakkor nem lehetünk velük valódi közösségben, mert akkor mi magunk is, az ő gonoszságaikból részesedők lehetünk. Roboám uralkodásának 5. évében felvonult Sisák Egyiptom királya Jeruzsálem ellen. Elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit. Mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ha valakinek nagy vagyona van, akkor azt nehéz megvédeni, mert mindenkinek arra fáj a foga, hogy elvegye azt tőle. Van egy mafiózó barátom, aki megosztotta velem azt, hogy van egy nagy halom pénz, amely körbe-körbe jár. Mindenki tudja, hogy mikor kinél van, és azt mondja, hogy néha nekem is sikerül megkaparintani azt, de amikor nálam van, akkor mindenki azon töri a fejét a többiek közül, hogy hogyan tudnák azt megkaparintani tőlem. Előbb-utóbb bedőlök valamelyik trükknek, és elszedik tőlem, és egy ideig meg is tudják tartani. De aztán a többiek ismét addig trükköznek, amíg elveszik tőle is. És ez a nagy halom pénz így forog körbe-körbe, és egy kis ideig mindnyájan birtokolhatjuk. De minden csak arról szól, hogy hogyan tudjuk becsapni a másikat, és hogyan tudjuk megszerezni tőle a nagy pénzt. Salamon is összeszedte a hatalmas vagyont, és a körülöttük levő kabzsi királyoknak is mind arra fájt a foga, és most itt el is veszik azt az egyiptomiak. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. A rész a Bibliában az ítélet szimbóluma, ez az Úr ítéletének kezdete azért, mert elfordultak tőle. Valahányszor bement a király az Úr templomába, bevitték azokat a testőrök, majd visszavitték a testőrök őrszobájába. Roboám egyéb dolgai, mindent tette, meg van írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Állandó háborúskodás folyt Roboám és Jeroboám között. Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Anyja egy Naamá nevű ammóni asszony volt, utána a fia Abijá lett a király. Érdekes, hogy mindkét király ugyanazt a nevet adta a fiának. Abijá. De Jeroboám fia meghalt, Roboám fia viszont az apja után uralkodott Júdában. Jeroboám királynak, Nébát fiának a 18. évében Abijá lett Júda királya. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Makká volt, Abisálom leánya. Folytatta apjának a vétkeit, amiket az ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan teljesen istenéi az Úré, mint ősének Dávidnak a szíve. Csak Dávidért adott neki istene az Úr mécsest Jeruzsálemben, amikor fiában utódot támasztott és megtartotta Jeruzsálemet. Dávid ugyanis azt tette, amit helyesnek lát az Úr, és egész életén át semmiben sem tért el attól, amit parancsolt neki, kivéve a hettita Uriás esetét. A Jeroboám és Roboám között folyt háború tovább tartott Abijá életében is. Abijá egyéb dolgai és mindent tette meg van írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben. Háború volt Abijá és Jeroboám között. Azután Abijá pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Ászá lett a király. Jeroboámnak, Izrael királyának a 20. évében Ászá lett Júda királya. 41 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Maakká volt, Abisálom leánya. Ászá azt tette, amit helyesnek lát az Úr, őséhez Dávidhoz hasonlóan. Kikergette a férfi paráznákat az országból, és eltávolította az összes bálványokat, amelyeket elődei készítettek. Még anyját Malkát is megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mert egy undok bálványt csináltatott Asera tiszteletére. Ászá azonban kiirtotta ezt az undok bálványt, elégette azt a Kidron pataknál. Bár az áldozóhalmok nem szűntek meg, Ászá szívet mégis teljesen az Úré volt egész életében. Bevitte az Úr házába apja szent adományait és a maga szent adományait, ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Háború volt Ászá és az izraeli király Baasá között egész életükben. Baasá Izrael királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. Akkor Ászá fogta mindazt az ezüstöt és aranyat, ami megmaradt az Úr templomának a kincstárában, és a királyi palota kincseivel együtt a szolgáira bízta, és elküldte Ászá király Benhadadhoz, Tabrimon fiához, Hezjon unokájához, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel. Szövetség van köztünk, az volt már apám és apád között is. Nézd, küldök neked ajándékul ezüstöt és aranyat. Menj, bonts fel Bálsával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izrael városai ellen küldte. Leverte Íjont, Dánt, Ábelbét, Makát, és egész Kinerótot, a Naftáli egész földjével együtt. Amikor ezt Baasá meghallotta, abba hagyta Ráma építését, és Tircában telepedett le. Ászá király pedig összehívta egész Júdát, senkit sem mentett föl, és elhordták Rámának a köveit és gerendáit, amelyekkel Bássá építkezett. Ezekkel építette ki Ászá király Benyámintban Gebát és Micpát. Ez egy brillián stratégiai húzásnak tűnik, mégis amint a krónikákban olvashatjuk, Isten megfedte ezért Ászát. Idősebb korában lábbetegséget kapott, és bele is halt. A krónikák írásai azt sejtetik, hogy azért halt meg, mert betegségével az orvosokhoz és nem az Úr segítségéhez fordult. Ászá egyéb dolgai összes hős tette, mindaz, amit tett, és hogy milyen városokat építetett, meg vannak írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben, kivéve azt, hogy öregségére megbetegedett a lába. Azután Ászá pihenni tért őseihez, és ősei mellé temették ősatja Dávid városában. Utána a fia Jósafát lett a király. És itt ismét visszatérünk Izraelhez, az északi királysághoz. Ászának, Júda királyának a második évében Nádáb, Jeroboám fia lett Izrael királya. 2 évig uralkodott Izraelben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, apjának az útján járt, és abban a vétekben, amelyel az vétekbe vitte Izraelt. De az Isakár házából származó Bássá, Ahijá fia összeesküvést szőtt ellene, és levágta őt Bássá Gibetonnál, a filiszteusok városánál, amikor Nádáb az egész Izraellel együtt Gibetont ostromolta. Ászának, Júda királyának a 3. évében ölte meg őt Bássá, és lett helyette a király. Amint király lett, kiirtotta Jeroboám egész háza népét. Egy lelket sem hagyott meg Jeroboám hozzátartozói közül, mind elpusztította őket az Úr szava szerint, amelyet megmondott szolgája a silói Ahijá által. Jeroboám vétkei miatt történt ez, aki vétkezett, és Izraelt is vétekbe vitte. Meg bosszúság miatt, mert bosszantotta az Urat, Izrael istenét. Nádáb egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Háború folyt Ászá és az izraeli Bássá király között egész életükben. Ászának, Júda királyának a 3. évében lett az egész Izrael királya Bássá, Ahijá fia Tircában 24 évig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Jeroboám útján járt, és abban a vétekben, amelyel az vétekbe vitte Izraelt. Az Úr igéje így szólt Jéhuhoz, Hanáni fiához Bássáról. Noha én kimentelek téged a porból, és népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek, te mégis Jeroboám útján jársz, és vétekbe viszed népemet, Izraelt, akik vétkeikkel bosszantanak engem. Ezért én elsöpröm Bássát és háza népét. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nébát fiának a házát. Aki Bássá hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg. Aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Bássá egyéb dolgai, amelyeket véghez vitt, és hőstettei meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Azután Bássá pihenni tért őseihez, és eltemették Tircában. Utána a fia Élá lett a király. Nem csak azért szólt az Úr igéje Jéhu próféta, Hanáni fia által Bássá és egész házanép ellen, mert mindazt elkövette, amit rossznak lát az Úr, és bosszantotta őt cselekedeteivel, és olyan volt, mint Jeroboám házanépe, hanem azért is, mert azt kiirtotta. Ászának, Júda királyának a 26. évében Élá, Bássá fia lett Izrael királya Tircában 2 esztendeig. De összeesküvést szőtt ellene a szolgája Zimri, a harci kocsik felerészének a parancsnoka. Élá ugyanis Tircában részegre itta magát arcának a házában, aki Tircában a palota felügyelője volt. Eljött Zimri, levágta és megölte őt Ászának, Júda királyának 27. évében, és ő lett helyette a király. Miután pedig király lett és trónra ült, kiirtotta Bássá egész háza népét, nem hagyott meg egy férfit se belőle, se rokont, se barátot. Így pusztította ki Zimri Bássá egész háza népét az Úr szava szerint, amelyet megmondott Bássáról Jéhu próféta által. Bássá minden vétkért és fiának, Elának a vétkért. Mert vétkeztek és vétekbe vitték Izraelt, hiába valóságaikkal bosszantva az Urat, Izrael istenét. Élának egyéb dolgai és mindaz, amit véghez vitt, meg vannak írva Izrael királyának a történetéről szóló könyvben. Ászának Júda királyának a 27. évében 7 napig volt király Zimri Tircában. A hadinép ekkor a filiszteusokhoz tartozó Gibetont ostromolta. Amikor az ostromló nép meghallotta, hogy összeesküvést szőtt Zimri, és hogy a királyt is megölte, akkor az egész Izrael a hadsereg parancsnokot Omrit tette Izrael királyává, még azon a napon a táborban. Azután fölvonult Omri az egész Izraellel együtt Gibetonból, és körülzárták Tircát. Zimri pedig látva, hogy a várost elfoglalják, fölment a királyi palota tornyába, magára gyújtotta a királyi palotát, és meghalt. Vétkei miatt történt ez. Vétkezett, amikor azt tette, amit rossznak lát az úr. Jeroboám útján járt, és vétkével, amit elkövetett, Izraelt is vétekbe vitte. Zimri egyéb dolgai és az általa szőtt összeesküvés meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Ekkor kétfelé szakadt Izrael népe. A nép egyik fele Tibni, Ginát fia pártján volt, és őt akarta királlyá tenni, a másik fél pedig Omri pártján volt. De az Omrival tartó nép erősebb volt, mint az a nép, amelyik Tibni, Ginát fia pártján volt. Tibni is meghalt, és Omri lett a király. Ászának Júda királyának 31. évében lett Omri Izrael királya 12 évig. 6 évig Tircában uralkodott. Akkor megvette Szamária hegyét Semertől 2 talentum ezüstért, majd beépítette a hegyet, és elnevezte azt a várost, amelyet épített Szamáriának, a hegyurának Sémernek a nevéről. De Omri azt tette, amit rossznak lát az úr, rosszabb volt minden elődjénél. Mindenben Jeroboámnak Nébát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amellyel vétekbe vitte Izraelt, hiába valóságokkal bosszantva az urat, Izrael istenét. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghez vitt, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Azután Omri pihenni tért őseihez, és eltemették Szamáriában. Utána a fia Aháb lett a király. Aháb Omri fia Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia Izrael királya Szamáriában. Aháb Omri fia azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt, a szidóniak királyának, Edbálnak a leányát, és a Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állította Baálnak a Szamáriában épített Baál templomban. Készített Aháb Asera szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az urat Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapjait, és legkisebb fián Szegúbon állította fel a kapuját, az úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nun fia által. Miután Józsué elpusztította Jerikó városát, amely az első város volt, amelyet elfoglaltak az ígéret földjén, Józsué ezt mondta. Átkozott legyen az úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost Jerikót. Elsőszülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Azt mondta, hogy átkozott az, aki újjáépíti ezt a várost. Az elsőszülött fia megszületésekor fogja lerakni a város alapjait, és a kapukat pedig a legkisebb fiának születésekor fogja felállítani. Józsué proféciája körülbelül 500 évvel később beteljesült. Ezt körülbelül Krisztus előtt 1451-ben mondta, és körülbelül Krisztus előtt 925-ben a bételi Hiél felépítette Jerikót. Az alapokat Abirám fiának születésekor rakta le, és a kapukat pedig akkor állította fel, amikor a legkisebb fia Szegub született. Isten szava egy újabb profécia teljesült be. Omri építette Szamáriát, és miután meghalt, Aháb a gonosz király vette át az uralkodást, aki Szamáriát az északi királyság fővárosává tette. Szamária romjai elképesztőek. Ma is láthatók Omri és Aháb palotájának romjai. A Szamáriában található épületmaradványok viszonylagos épsége lenyűgöző, hisz ezek még az ószövetségi időkből maradtak fenn.